Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Mikeás próféta könyvéből olvasom, az 5. fejezet 1. versétől a következőképpen. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülőasszony szül, de megmaradó honfitársai hazatérnek Izrael fiaival együtt. A nyáj elé áll és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, először néhány gondolat, magyarázó gondolat, hát ha másoknak is azok a kérdései a felolvasott ige szakasszal kapcsolatban, hogy hogyan össze Efrata meg Betlehem például. Egyrészt biztos azért, mert két Betlehem van, az egyik Észak-Izraelben, a másik a judeai, hogy félreértés ne essék pontosan. A judeai Betlehemben kell megszületnie. Van egy sokkal nyomósabb érv, méghozzá az, ami a Sámuel könyvében van leírva az első fejezetben, hogy Dávidnak az édesapja Isai, és tudjuk, Ézsaiás megjövendölte, hogy Isaiból származik majd a Mesiás, hogy Isai Efratai volt. Így jön össze. Ezt akarta elmondani. Ezt bízta rá Isten, hogy nem pusztán a születési hely, hanem a származása, királyi származása, dávidi származású. Ami azért is különös, mert amikor Dávidnak szóló ígéretekről van szó, kicsit hasonló, mint amikor Ábrahámnak szóló ígéretekről van szó, van, ami még akkor nem teljesül be. És milyen kegyelmes dolog az, hogy olyan hittel hordozták ezeket az üzeneteket, amik aztán később 700 évvel, több mint 700 évvel később teljesedtek be. Ez Krisztus előtt 700 valahány évvel ezelőtt íródott ez a szöveg. A születés előtt több mint 700 évvel. Nem tudhatta, hogy fog megvalósulni, ahogyan Ábrahám sem érthette azt, hogy lesz általa áldott a föld minden nemzetsége. Dávid ezt nem ért, vagy Ábrahám ezt nem érthette. És ez is Krisztusban valósult meg. Krisztus által lesz áldássá. Ábrahámtól származik Krisztus. Abból a népből engedte Isten, hogy emberként megszülessen. Dáviddal kapcsolatos ígéretek pedig azért különlegesek, mert igen, igaz az, hogy a déli országrészben végig Dávid trónjáról kerültek ki. Tényleg nem veszett ki, míg északon egymást váltották a különböző uralkodóházak. Sokszor erőszakos módon lett vége egy uralkodóháznak, addig délen, addig míg fogságban nem vitték őket, végig Dávid házából. Dávidért, ennek is csodálatos üzenete van, Isten megígérte, ígéretet tett, nem azért, mert ezek jó királyok voltak, sok rossz király is volt közöttük, de Dávidért, mert Dávidnak megígérte, dávidi leszármazottak. De ezzel együtt sem érthetőek meg ezek az igék, mert olyanokról beszél, olyan dolgokról, amik emberrel kapcsolatban nem elhihetők. Ezért, hogyha azokat az ígéreteket is nézzük, azt kell mondanunk, hogy Dávidnak Isten már ígéretet tesz, hogy valaki testileg az ő családjából származni fog, aki több mint, más, mint egy ember. Aki az Isten, az Istennek a fia. Ebben a két, ebben a szóban, vagy az Efratai Betlehem, ebben mind benne van. Akkor azt is mondja ez az ige, hogy származása visszanyúlik a hajdankorba. Mit kell ez alatt érteni, hogy hajdankorba? Az énekünkben is benne volt. De János evangéliumnak első fejezetén is benne is ott van, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten, pontosan elolvasom, hogy pontosan emlékezzünk erre, bár szerintem a testvérek egy része kívülről tudja. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Ott a kezdetén, amikor még ember sem volt, akkor már ott volt Jézus, akit megjövendölt itt Mikeás próféta. Mikeás különben Ézsaiásnak volt a kortársa, és hasonló módon beszél az Úr Jézusnak az eljöveteléről. Az még egy különleges, talán nehezen érthető rész, amit így olvasunk, hogy csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülő asszony szül. Igazából talán azt az igazságot fogalmazza meg egészen valószínűen, hogy a bűn, a büntetés, ezek átmeneti dolgok, ez majd egyszer meg fog szűnni. Az a cikk, az életrajz, ami benne van a újságban, ennek a misszionárius asszonynak az életéről, aki rengeteget szenvedett, olyan dolgokat élt át, amik embereket inkább távol löknek Istentől, ő ezt úgy fogalmazza meg, most nem mondom szó szerint, majd tessenek elolvasni, hogy az a szenvedés, ami átmeneti, ugye az igében is le van írva, hogy hogyan mérhető ahhoz a végtelen dicsőséghez és megtiszteltetéshez, ami Istentől jön. És tulajdonképpen ebben ez van, hogy a nyomorúságotok átmeneti. Erről szól ez a rész. És akkor megérkezik Jézus a Mesiás. Ami még különleges, hogy vannak emberek, ugye, akik nagy dolgokat tesznek. Sok mindent, különleges dolgokat az emberekért. És meg is őrizzük őket az emlékezetünkben, könyveket írunk róla, de nagyon kevés olyan ember van, olyan létező van, akit még a születése előtt is legalább annyiszor emlegetnek. Vagy legalábbis nagyon részletesen. Hát az Úr Jézus olyan, akit már a születése előtt. 700 évvel, több mint 700 évvel. Olyannyira, hogy amikor, ugye hogyan élesedhet be egy 700 éves ige 700 évvel később, hogyan élesedhet be 2700 évvel később egy ige. Isten szent lelke által ez az ige 700 évvel később pontos útmutatást adott olyan embereknek, akik imádni akarták az igaz Jézust, az igaz Istent. És ez is milyen különleges, hogy ők hittek az igének, és látszik, hogy az ő életük nem egy átmeneti imádat volt, vagy egy hangulatkeresés volt, mert furcsa dolgokat mond az itt az ige. Elmentek ugye a Heródesnek a palotájába, és pont ez az ige az, ami alapján mondták ott a tudósok, hogy nem Jeruzsálemben, a királyi palotában születik meg, hanem Betlehemben. Ez az ige egyszer már bizonyítottan a történelemben embereket Krisztushoz vezetett. Ez az Isten igének a jellemzője, hogy Krisztushoz vezet bennünket, az élő Jézushoz. Oda vezette őket Betlehemben, de ami különleges az ő hitükben, hogy emberi ésszel nem felfogható, hogy a király Betlehembe születik, de mégis engedelmeskedtek. Ki gondolta volna? És a mi hitünkkel kapcsolatban állandóan ott van ez a ki gondolta volna. Ki gondolta volna, hogy a sok-sok átmeneti hangulatot jelentő karácsonyi üzenet, kedvesség, ajándék között ott van mégis valami, ami örökkévaló. Ki gondolná, az ember elmegy a Tesco-ba, nem szeretem annyira a Tesco-t, a ruházati része, meg a könyv, nem tudom kicsoda az, aki a könyveket szerzi, de sok jó könyv van. A kegyelem harmatja, ott van a Tesco könyvespolcán. A sok átmeneti, néhány érdekes, különleges dolgot jelentő ajándék között ott van valami, ami örökké való, a kegyelem harmatja, abban a Krisztusról szóló bizonyságtétel talán jobban meg sem lehet fogalmazni, mint ahogyan abban le van írva, mert Isten belealászkodik ennek a világnak a dolgaiba. Ez egy különleges dolog, nem testvérek, hogy nem azt mondja, hogy nem, ez annyival magasabb ez a dolog, mint a többi földi dolog, hogy én nem közösködöm, nem, hanem oda áll a polcra. Miközben lökdössük egymást, vagy sokan vannak, vagy türelmetlenek vagyunk, akkor Isten belealászkodik ebbe az egész emberi rendszerbe, és oda teszi az örökkévalót. És sokszor, talán más is van így, hogy mi vélet a karácsony, sokszor feltesszük ezt a kérdést, meg hogy milyen borzalmas, de ebben is Isten kegyelmét látom, hogy de akkor sokan jövünk el. Akkor úgy többen kapcsolják be a tévét, többen végighallgatnak talán egy üzenetet, vagy egy fél Isten tiszteletet, talán egy egészet is. És mielőtt az ember még elszomorodna az, hogy mivel kommercializálódott, meg stb., lássuk meg benne azt is, hogy Isten lehetőséget ad, amikor többen hallhatják, mint akik amúgy rendszeresen hallgatják az üzenetet. És egyszer azok számára is, akik számára egy hangulati elem, akár az Isten tiszteletre eljönni, találkozhatnak azzal, ami maradandóan megváltoztatja az életüket, ami nem engedi többet őket ettől a Jézustól, akinél nincsen hitelesebb, aki ismeri a szívünket, aki szeret minket, aki belehalászkodott a mi szerencsétlen emberi valóságunkba, hogy megváltoztassa az életünket. Belevegyült a holmiaink közé, hogy miközben kutatunk, az is a kezünkbe kerüljön. Mennyire megalázta magát Isten? Sok kacat ott van, és kis kacatként megjelenik, és aztán megfogod, és tudod, hogy ez más. Ugyanúgy jelenik meg, mint a többi átmenetinek tűnő dolog. És ezt Isten mindig teszi. Különösnek tartom, hogy például tesz olyat, hogy bestsellerét tesz egy könyvet, ami Jézusról szóló bizonyságtétel Amerikában. És nálunk is az egyik legnépszerűbb könyv volt hosszú időn keresztül. Vagy egy kedves hozzátartozónak ajándékot egy világi könyvesboltba vettem, ami az Úr Jézusról szól. Persze nem csak azt mondja, hogy az Úr Jézus van, meg hogy mit csinált, hanem az életen keresztül mutatja meg, hogy hogyan munkálkodik, hogyan jár velünk, hogyan mutatja meg az életünket, hogyan formál át. Vagy gondoljunk a Narnia krónikájára. Sok elvont film, Gyűrűk ura, stb. Ezek a különleges üzenetű filmek, és megjelenít közöttük a Narnia krónikája, ami tiszta evangélium. Az oroszlánnal, a Júda oroszlányával, Jézussal. Belevegyül, érted és értem, hogy hát, ha egyszer miközben kutakodsz, és elmész, megelégedve átmeneti élmények között valami olyanra találj, ami nem fog elengedni soha többet. Különleges kegyelem ez. Egyszer az ige utat mutatott. Most is mutathat. Mert Isten akarja. Ez egy csatorna, én is csatorna vagyok. Olyan csatorna, aki néha leblokkolok, és ezért hoztam három oldalt, hogyha leblokkolnék, majd ezeket felolvasom, mert izgulok ilyenkor, karácsonykor különösképpen is, de nem számít, csak csatorna vagyok. De amit át akarok adni, azért az különleges. Hogy azt mondja a világot megteremtő Isten, hogy térjetek hozzá, változzatok meg szívetek megújulásával, mert ez lehet, mert ezért halt meg Jézus. És ez karácsony ajándéka, ez egy nem átmeneti dolog. Ha valaki volt reggel a egyik közösségi oldalon, bár biztos vagy nem, mert idevaló készülődésünkben erre talán nem volt időnk, és valakinek ismerőse, evangélikus lelkésztestvérünk Réznagy Zoli, ő éppen erről írt egy döbbenetesen jó, szívet, nagyon-nagyon megragadó írást arról, és nagyon-nagyon igényes az egész, egy vallástörténeti kontextusba helyezi az egész karácsonyt, hogy minden korban, minden nép számára a napforduló az egy fontos ünnep volt, amikortól egyre hosszabbak voltak a nappalok. Ez egy nagyon-nagyon fontos ünnep. Valóban egyre nagyobb a világosság, hát ezen van mit örülni. És azt is leírja, hogy vannak olyanok, akik talán éppen abban a kultúrában is, amelyikben Jézus beleszületett, mert az egy ilyen hellén római kultúra volt, persze Izraelben született, de akkor a világra ez a fajta globális kultúra volt jellemző, hogy volt ez az ünnep, és akkor eljátszották azt, hogy a királyból lesz szolga, és a szolgából király, és a rabszolgáknak eloldották a láncaikat egy napra. És akkor ezt azért érdemes felolvasni, vagy utána nézni, hogyha valaki kéri, akkor azt odaadom. Egy van belőle. A római kori emberek karácsonyi történetet hallgatva, az elején talán még fel-fel nevettek rajta, és gondolhatták, hogy milyen remek poén. Míg a történet végére el kellett, hogy komolyodjanak, mert rá kellett jönniük, hogy ez egy csak látszólag vicc, hogy viccesen kezdődött ugyan, de a vége halálosan komoly, mert erről a gyermekről nem fogják leszedni a királyi jelmezt. Mert reá sem adták, mert ez a gyermek király. És a szülei nem csupán egy szerepet játszottak el, hanem valóban az a gyermek lett a legfontosabb embere a világnak. Olyan ember, aki örökre megváltoztatja a világot. Mondhattak rá sok rosszat az ellenségei, azt nekik is el kell ismerniük, hogy vele új időszámítás kezdődött, mert a világ többé nem lehetett ugyanaz, mint ami előtte volt. Gazdagság és szegénység, szolga és úr viszonya, törvény és bűn, igaz és hamis, többé nem ugyanazt jelentette, és nem csak ember és ember viszonya került új alapokra, hanem ember és Isten kapcsolata is, hiszen Istenre is gyökeresen más szemmel nézünk azóta, hogy Jézus eljött a világba. Ez a visszafordíthatatlan változás a mi igazi karácsonyi örömünk. Csendes öröm azon, hogy ez a Jézus, aki egy betlehemi barlang istálóban kezdte megváltoztatni a világot, nem szűnt meg mindmáig munkálkodni. Ez az ige vezette a bölcseket, és megtalálták Jézust, akit imádtak. Helyére került az életükben az imádat. Őt kell imádni, neki kellett eljönni. Rávártunk. És hogy nem kell, hogy múló pillanat legyen ez. Milyen kegyelem, hogy ma is vannak dolgok, ahogyan Isten belealázkodik a világba, akár egy Tesco könyvespoltján található áhítatos könyv által, akár egy adventi gyertyagyújtáskor megszólaló valamilyen városi ünnep kapcsán valaki által, akár egy tévés Isten tisztelet által, de megszólít, és Jézushoz von bennünket, milyen különleges ma is ezt akarja. És nem múló pillanatot, meg múló dolgokat, meg múló hangulatot, meg múló szeretetet. Holnap után már nincs karácsony, már nem kell szeretni egymást. Nem, hanem valami maradandó változást, mert azt mondja az ige, hogy pásztor, aki vezet. És most hadd mondjak el akkor arról bizonyságot, hogy az utóbbi egy hónapban engem mi vezetett Jézushoz? Újra. Három lépés, biztos sokkal több, hármat vettem észre. Egy hétvégén együtt voltunk a serdülő, illetve a konfirmandusokkal. Tudom, testvérek tudják, sokszor mondtam, Jónás könyve jött elő. Ígérem, hogyha jövő alkalommal már lehet, hogy Jónás könyvéről nem fogok beszélni, de azt el akarom mondani a testvéreknek, hogy nekem az személyesen nagyon-nagyon jó volt az a hétvége. Nem tudom, a gyerekeknek jó volt-e. Remélem. Hiszem, hogy Isten ott volt közöttünk. De velem beszélt. A furcsa dolog, hogy miközben az igét hirdettem, és olvastam az igét, felolvastam az igét, akkor beszélt hozzám nagyon erőteljesen. És azt mondta az igében, amikor arról volt szó, hogy Jónás a küldetése ellenére nem arra ment, amerre Isten küldte, hanem az ellenkező irányba, akkor erősödött meg újra az az üzenet, hogy ember, az jó, hogy te vágysz Istenre, az jó, hogy neked vannak Istennel kapcsolatos jó szándékaid, de a szíved visz az ellenkező irányba, mint ahova Isten küldene. Az nincs rendben, hogy te elismered Istent Istennek, de az ellenkező irányba mész. Hogy van az? És lehet mondani, hogy de hát nem, hát én, de hát honnan tudnánk, hogy Isten mit akar? Hogyha nem telepedünk oda minden reggel, és kérdezzük, és könyörgünk, hogy hagyj halljuk meg. Ez volt az egyik üzenet, az én szívem viszel. Lehet, hogy megvalom, hogy Istenbe hiszek, de hogyha egészen másfelé megyek, a szív változására van szükség. És ez csak Jézus, az a pici gyermek, aki megszületett, és emberré lett értünk, és meghalt a kereszten, és feltámadt, na ez csak általa lehetséges. Luther nagyon jól fogalmazza meg, hogyha valakinek jár a útmutató igéje e-mailen, ott van az a rövid áhítat is, ahol arról szól, hogy ezt az egész gyalázatos dolgot, ami mi vagyunk emberekként, ezt magára vette, teljesen magára vette. A következő pont az volt, amikor kedden együtt voltunk a idős testvérekkel és hittanórán. Együtt voltunk, 200-as ének jött valamiért. Elő irgalmas Jézusunk keblei és karja, és az második verszakban azt énekeljük, ő békeltette meg minden világot, életén nyerte meg váltságodat, szögektől átjárva függött a fánod, s lett minden bűnért szent áldozat. Vérivel törli el mind, ami vétkünk, Golgota fáján az ítéletet, ő a bíró halt meg önmaga értünk, s immár az üdvösség miénk lehet. Azt mondja, hogy szögektől átjárva függött a fán, és miközben énekeltünk, szöge függött a fán, az jutott eszembe, hogy átkozott, aki fán függ, ez van leírva az igébe. Az én átkoz szívemben, ami elvisz Istentől távol. Közben kifele lehet jóságos. De az a Istennek engedelmeskedi, nem tudó szív, ami nem áldás a környezete számára, átok, azzá lett Jézus a kereszten. Üzenet második része. Isten tudja, és van erre megoldása. Az Úr Jézus Krisztus keresztje. És a harmadik, Csaba testvérünk nagyon lelkiismeretesen kezébe vette a gyülekezeti újságnak a dolgait. Nagyon jó kezekben van így. Egyik nap már le kellett adni a cikkeket, úgy volt, hogy úgy jelenik meg az újság, úgy is nagyon jó lett volna természetesen, de hívott, hogy még van idő arra, hogy bekerüljön valami. És nekem eszembe jutott ez az asszony, aki december 7-én halt meg, egy misszionárius asszony, aki tud angolul, érdemes hallgatni az előadásait, ne tessenek 100 000 nézőre gondolni, hogyha a YouTube videón látjuk, nem, néhány ezeren nézik, nem is lájkolják, na de a kincsek ilyen helyeken vannak. És erre még volt idő ezt lefordítani. Hát a fordítás az olyan, amilyen, abszolút nem magyaros, tessenek eltekinteni tőle. Próbálni a koncentrálni a lényegre. De ami benne van, meg az az éjszaka. Szóval az éjszaka, amikor egy elkötelezett embernek az életével, aki teljesen Krisztusra bízta magát, kimondta azt az imádságot, hogy Uram, ezt felolvasom, ez talán hát kertcsináló, azért ez kevés ez a kifejezés erre. Azt mondta, miután Istenhez közel került, megtért, ezek után felmentem a hegyekbe, hogy Istennel legyek, rendben Istenem, ma kimondtam, folytasd munkádat, és tegyél hasonlóvá Jézushoz bármi áron, az ajándékhoz. És kérlek, ismerve magamat, ha nem bírnám tovább, és azt kiáltanám, hogy álljunk meg, hagyjuk abba, kérlek, ne vedd tudomásul, amit akkor mondok, hanem arra emlékezz, amit ma mondtam, folytasd. És ennek mi lett a következménye, mert kimondjuk ezt? Csak aztán jönnek a formáló dolgok, amik formálnák az életünket. Arra azt mondjuk nem. Mert a szívünk csak elvisz valahova, ahol nem Isten van, ahol a szerintünk való jó van. És akkor Isten elkezdene formálni bennünket a nehézségek által. Ez nem kell. Addig volt jó, míg nem volt gond. Akkor is volt, csak akkor nem vettük észre, nekünk akkor nem volt fájdalom. De kimondta ezt az imádságot, és újra előjött bennem az, hogy adjak hálát azért, amiért egyszer már az autóban, miközben imádkoztam, hálát adtam, hogy milyen sok méltánytalanságért gondoltam, én persze elolvasva az ő életét, semmi méltánytalanság nem ért, hogy hálát adok, Uram, hogy sokszor nem voltam privilegizált helyzetben, mert úgy még jobban elmentem volna tőled, így is iszonyatosan nehéz neked velem. Engem helyre tenned, de akkor én már nem tudom, mi lenne, hogyha én valahol az első helyre kerülnék. Uram, köszönöm. Köszönöm, hogy nem így van. Elvesztem volna, ha én nyertes vagyok, mondanám bármiben. Ott meg ezt értettem meg. És akkor eljut ehhez a mondatig, hát annyira mély testvérek, olyan jó megállni emellett, hát ez a számomra, ez a Mikeási mondat, ez az Úr Jézushoz vezető mondat, ezzel be is fogom fejezni. Mert az így beszél velünk, és olyan érdekes, hogy ez az asszony sok mindent átélt, borzasztó dolgokat, nem akarok itt, pláne a gyerekek előtt ezekről a dolgokról beszélni, mert borzasztó dolgokat élt át. De soha nem azzal dicsekszik, hogy vele Isten milyen különleges módon beszél. Meg hogy általában milyen különleges dolgokat hozott létre Isten. Mindig azt mondja, amikor Isten számon kéri őt. Arról beszél. No. Azért beszél arról is, hogy Isten milyen dicsőségesen munkálkodik. Az Úr, amikor megdorgál, hogy néz az ki? Te már nem csak Jézust akarod, hanem Jézust és még valamit. Tiszteletet. népszerűséget, közvéleményt, sikert és büszkeséget. Azt akarod, hogy kürtöljenek körülötted, legyen nagy kíséret, amit magadnak szerveztél fényképészekkel, olyanokkal, akik felveszik, hogy otthon megmutathasd, milyen nagyszerű dolgokat hajtottál végre. Azt akarod érezni, hogy szükség van rád, és megbecsülnek. Azt akartad, hogy a misszionáriusok, akik utánad jönnek, gondba legyenek, hogyan folytassák azt a hatalmas munkát, amit te elkezdtél. Vágyódtál arra, hogy miután átadtad a szolgálatot, leveleket küldjenek azzal a tartalommal, hogy rájöttek, nélkülözhetetlen vagy. Mindezt és még többet. Jézust és még valami mást. Nem, ezt így nem kaphatod meg. Jézus egyedül, vagy arra fogsz rájönni, hogy Jézus egyáltalán nincs jelen. És kicserélted magadra. És akkor már csak annyit, hogy amikor van az a kérdés, hogy Jézus vagy Barabás, na ki ilyen az a gazfickó, vagy a tiszta Jézus? Hát választhatok. Választhattok. Ez a kegyelem ajándéka ma számotokra, számomra. Hogy mondhatod azt, hogy nem ezt a gyalázatost akarom, hanem Jézus, tiszta Jézust. Az ő tiszta gondolataival. Az ő tiszta életével. Hogy újat kezdhessek, tiszta lappal. Hogy a lelkiismereti tejek lehújjanak. Hogy ne kezdjem rögtön szidni az eget, ha van egy kis nehézség, hanem tudjam, az Úr kezében tart. És lehessek olyan szolgája, akár mint ez a drága asszony, akinek egy dolog forgolódik a fejébe. Megtiszteltetés, amikor szenved Krisztusért. Amen. Mennyei Atyám, én nem szeretném előtérbe helyezni azt, aki nélküled vagyok. Nem jó így. Nekem se, a családomnak se, senkinek. Szeretném, hogy kutakodva vagy átélve ezt a karácsonyi forgatagot, a sok-sok átmeneti között, megtalálva téged belealászkodva a világba, benned olyat találjak, akit nem akarok aztán elengedni. Uram, rád van szükségem, és rád van szükségünk. És te adsz hitet, hogy elhiggyük, hogy ez az üzenet, a megszületésed lélekben megy tovább. Az ige által, a hit által, a mi szívünkben is. Hívunk formáját, változtassát teljesen. Te vagy a király. Téged érdemes imádni. Hallgass meg minket, kérünk. Amen.